Hányan szoktátok olvasni Pásztor Balázsnak a blogját, blog bejegyzéseit? Hogy? Tegnap előtt volt egy bejegyzés, azt hiszem tegnap előtt. És nagyon-nagyon megáldott, és tulajdonképpen ugyanez a téma forgolódott bennem már egy ideje. És ehhez kapcsolódóan, vagy erről a témáról szeretnék én is beszélni. Ha nem tudod, mi az, hogy blog, meg hogy blog bejegyzés, Pásztor Balázs, az valószínűleg még megvan, hogy az mit jelent. A keresőben, amikor Google keresőben beírod, hogy hopp, lehet, hogy ez se volt egy biztonságos kijelentés. Oké, tehát meg lehet találni az interneten. Pásztor, nem, botárbalázs.blogspot.com, ne K-val, C-vel. Egy nagyon szuper bejegyzés, aminek azt hiszem az volt a címe, hogy dolgok, amikben nem brillírozok. És nagyon szuper bejegyzés volt. És erről a témáról gondolkodjunk együtt ma este egy picit. Drága Urunk, köszönjük, hogy részünk van a Te szent tervedben. Köszönjük, hogy részt adtál nekünk benne. Köszönjük, hogy van egy elrejtett hely a számunkra. Egy belső szoba, egy hely, ha találkozhatunk veled. Urunk, hallhatunk téged. És Urunk, kérünk, segíts az erőtlenségünkben, és használj minket a Te tervedben. Használj mindannyiunkat, hogy előre mehessünk. Azáltal, hogy hallunk téged, Urunk, nagy kiváltság veled élni, nagy kiváltság a Te megmentetted lenni, nagy kiváltság gyermekednek lenni. Urunk, hálásak vagyunk neked. Amen. Szóval gyengeségünk által Isten gyümölcsöt terem bennünk, és a mi gyengeségünk által Isten gyümölcsöt terem másokban is. 1 Korintus 1.27 azt mondja, hogy Isten a világ erőtleneit választotta ki magának, hogy megszégyenítse az erőseket. A világ erőtleneit választotta ki magának. Azokat az embereket, akik világi mérce szerint nem az elitbe tartoznak, akiket a világ nem éljenez, akiket a világ kihagy a dolgokból. Emlékszem, általános iskolában, középiskolában, tornaórán, vagy éppen a tanítás után foci meccseink voltak. De leginkább így tornaórán fordult elő, hogy voltak, akik kövérek voltak, nem tudtak rendesen futni, nem láttak rendesen, kajla volt, ő volt mindig az orvosi igazolásos, és ott csak ki volt hagyva, ha ott álltunk körbe, és történt a választás, csak mindig a végére maradt, és aztán bekullogott abba a csapatba esetleg, ahova éppen tartoznia kellett, amelyik a soron következő volt. De Isten úgy döntött, hogy az erőtleneket fogja használni. Isten úgy döntött, hogy a gyengét fogja használni. Pásztor Balázs is írt róla, hogy az életünkben vannak küszködések, vannak nehézségek. Mindannyiunknak vannak testi gyengeségeink, mindannyiunknak vannak érzelmi gyengeségeink, lelki gyengeségeink, mindannyiunknak vannak hibáink, amit mi lehet, hogy legszívesebben elrejtenénk, sőt, talán gyűlöljük is őket, csak próbáljuk eltakarni mindig. De Isten azt mondja, hogy fel akarom használni ezeket. Ezen keresztül akarom az én erőmet megmutatni. Az én gondolataim azok nem a ti gondolataitok. Amennyiben magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a tiéiteknél. Szóval ő úgy döntött, hogy ő ezt emeli fel, hogy ő ezt értékeli nagyra, hogy ő ezt tudja használni. Mi lehet, hogy, hogy inkább elrejtjük, eltakarjuk, de Isten mégis azt mondja, hogy én ezt akarom használni, én ezt fogom használni, én ezeket fogom használni. De mi talán azért is könnyen hajlamosak vagyunk rá, hogy eltakarjuk, mert attól félünk, hogy Isten vagy mások csalódni fognak bennünk. Attól félünk, hogy mások csalódni fognak bennünk. 9. Zsoltárban van egy vers, ami így szól, hogy és lesz az Úr nyomorultak kővára, kővára szükség idején. Nyomorultak kővára. A gyengéknek, az orvosi igazolásosoknak, a képteleneknek, akik el vannak utasítva, akik le vannak írva, ők kővár lesz nekik. Nem mi vagyunk a kővárak, hanem mi vagyunk azoknak, akiknek szükségük van egy kővárra, és mi futhatunk oda, és ő vár minket, és az számunkra van. És azon a helyen elmondhatjuk, néhány, két hete beszéltünk róla, 116. Zsoltárban azt mondja a Zsoltáros, felolvasom. Igen, valahogy így mondja, hogy hittem, bár ezt mondom, nyomorult vagyok. Csodálatos igazságok vannak ebben az egyetlen egy mondatban. Ugye a Zsoltáros kifejezi, hogy ő, tehát kifejezi az ő nyomorultságát, az ő képtelenségét, de ugyanúgy ott van a bizalom Isten felé. Ugyanúgy ott van a bizalom Isten felé. Ott van egy hit, egy bizalom. Ott van benne az, hogy ő várja, hogy Isten válaszolni fog neki. És tudjátok, mi van még ott benne? Néhányan már tudjátok, mert beszéltünk róla. Hogy ő elmondhatja ezt Istennek. Hogy ő elmondhatja. Nem kell eltakarnia Isten elől. Oké. Okay. Szóval nem kell eltakarnunk. Nem kell attól félnünk, hogy Isten vagy mások csalódnának bennünk. És aztán lehet, hogy könnyen eltakarjuk, elrejtjük. Mert azt gondoljuk, hogy az ő munkáját hátráltatja, vagy az ő dicsőségét rombolja. Azt gondoljuk, hogyha valamit megmutatok, megmutatom a gyengeségemet, megmutatom a küzdelmeimet, akkor az Isten munkáját, az egyházat, a gyülekezetet, a gyülekezet csodálatos voltát, a hívőséget, Isten gyermekeséget, tehát ezt rombolni fogja. De hogyha az emberek csak jó tulajdonságokat látnak, akkor csüggetten azt mondják, hogy bravo, jó nekik, de én soha nem leszek erre képes. Viszont hogyha a fordítottja történik, akkor azt mondják, hogy hé, engem akkor Isten is használhat. Akkor engem is használhat Isten. Akkor nekem is részem van ebben. Úgyhogy ezt mondta egyszer valaki, hogy a hitelesség az nem úgy jön, hogy tökéletesnek igyekszünk látszani, hanem úgy, hogy őszinték vagyunk. A hitelesség nem úgy jön, hogy tökéletesnek igyekszünk látszani, hanem úgy, hogy őszinték vagyunk. Máté 21-nél, ha kinyitnád a Bibliádat, és az történt itt, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe, csinált egy kis rendet a templomban, és a 15-ös versben így olvassuk. A főpapok és írástudók pedig, látván a csodákat, amelyeket cselekedett vala, és a gyermekeket, akik kiáltottak vala a templomban, és ezt mondták vala, Hozsánna a Dávid fiának, haragra gerjedének. És mondának néki, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig mondanékik, hallom. Sohasem olvastátok-e, a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget. Nagyon, nagyon klassz ez a két vers. itt Jézus, amikor azt mondja, hogy gyermekek és csecsemők által szája által szereztél dicsőséget, akkor a 8. Zsoltárból idéz. Felolvassuk ezt is. 8. Zsoltárnak a 2., 3. verse. 8.3. A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat. Egy másik fordítás azt mondja, hogy csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat ellenségeiddel, vagy ellenfeleiddel szemben. És hát izgalmas, ezek az írástudók, ezek a papok jól ismerték az írásokat, és tudták, hogy Jézus itt mit idéz. Azt mondja Jézus, az már nem tette hozzá. Ő arról beszélt, hogy az ő dicsősége fel lett emelve, meg lett nyilvánítva kicsik által, gyermekek által, erőtlenek által. És biztos tudták, ismerték az írásokat, és tudták, hogy ez úgy folytatódik, hogy ellenfeleiddel szemben. És ezekre a képmutató farizeusokra vonatkozott. Nekik mondta. Isten a gyengéket, az erőtleneket használja, és idézi a főpapoknak ezt, hogy ellenfeleiddel szemben. És Isten nem nyűgözi le az emberi erő, az önbizalom. És a képmutatás ellen beszélt. Mindjárt olvasok egy részt. Igazából most felolvashatjuk, mert a Máté 23-ban van. A farizeusokról beszél. A farizeusoknak beszél itt Jézus. 23:4-től. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik. De ők az újukat sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat, és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét. És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elöllést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket, mester, mester. És 27-28, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszedsírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belülről rakva vagytok képmutatásra és törvénytelenséggel. Szóval Isten nem nyűgözi le az emberi erő, az önbizalom. Jézus beszél ezeknek a farizeusoknak a képmutatás ellen. Ők nem ismerték, hogy gyengék, nem ismerték el, hogy gyengék, és azért képmutatók voltak. Isten inkább vonzódik az erőtlenekhez. Ő az erőtleneket választja. És aztán másik dolog, ami itt nagyon klassz Máté 21-ben, az ez. Mindjárt visszalapozok oda. Sohasem olvastátok-e, a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget. Jézus felteszi a kérdést. Sohasem olvastátok-e. Jézus felteszi ott a kérdést, és utal egy 1000 évvel korábban kijelentett mondatára Istennek, azzal kapcsolatosan, hogy gyermekek, csecsemők, hogy gyengék által szerez magának dicsőítést. Azt hiszem az egyik fordítás így mondja, hogy gyermekek által ő dicsőítést szerzett magának. Hogy a gyermekek felismerték az ő nagyságát, felismerték, hogy ki ő. És ezt mondja Jézus, hogy sohasem hallottát, vagy sohasem olvastátok. És Jézus feltette ott a kérdést nekik, Jézus felteszi ma a kérdést, sohasem olvastátok-e? És mi, akik már itt vagyunk, az elmúlt néhány percben már olvastuk, és halljuk, és tanuljuk ezt, hogy Isten a gyengéket használja, hogy az ő dicsőségét megmutassák. És aztán lesz egy idő, amikor ismét ez a kérdés lesz a középpontban. És ez a 1 Korintus 3-ban a jutalmazás, a bémaszék ítélet, így mondjuk, ahol a cselekedeteink lesznek megjutalmazva. Ott lesz majd a jövőben. És egy dologról fog szólni ott a jutalmazás. Arról, hogy én nem tudom megtenni. Arról, hogy én nekem harcaim vannak, én képtelen vagyok, én jelentéktelen vagyok, de Jézus meg tudja tenni. És azok a cselekedeteink kapnak jutalmat majd akkor, amelyeket annak a tudatába tettünk, hogy nekünk nincsen képességünk, Jézusra van szükségünk, Jézus kell, hogy megtegye. Mert minket nem akadályozhat meg a gyengeségünk abban, hogy ő hordozzon bennünket. Nem akadályozhat meg minket a gyengeségünk abban, hogy az ő erejét megmutassa rajtunk keresztül. Nem akadályozhat meg minket a mi gyengeségünk abban, hogy ő használjon bennünket. Pál 1 Korintus 1-ben, a másik fejezetben, mielőtt a bémaszék ítéletről szól, kifejti azt 1.26-ban, hogy nem sokan bölcsek köztetek. Isten világ erőtleneit választotta ki. Beszél erről Pál, hogy nem sokan. Elmondja a helyzetünket, lefesti. Aztán utána nem sokkal azt mondja, hogy Krisztus bölcsességül lett nekünk. Szentségül lett, igazságul lett nekünk. Hogy Krisztussal új lehetőségünk van, megkaptuk Krisztust. 1.30-ban ezt mondja. Aztán Pál, és lapozzunk oda, 1 Korintus 2.3-hoz. Oké, az első est is olvashatjuk. Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással, vagy bölcsességgel hirdessem nektek az Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédében állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjon. Bemutatja Pál itt, hogy a harmadik versben is beszél, hogy erőtlenség, félelem, rettegés közt szolgált. Bemutatja az ő szolgálatával, hogy tisztában volt az erőviszonyokkal. Tisztában volt azzal, hogy ki itt az ász. És aztán azt mondja 3.10-ben, hogy én, mint bölcsi építőmester, aki megkaptam Isten bölcsességét, aki tanultam arról, hogy ne emberi bölcsességgel szóljak, én egy alapot vetettem. Építettem egy alapot, mint az apostolok egyike. És aztán azt mondja, te építesz rá. Ott van az életed, és építhetsz rá. És aztán beszél a jutalmazásról, és beszél arról, hogy jutalmakat szerezni azáltal tudunk, hogy az erőtlenségünkön keresztül tanuljuk, hogy Isten ereje hogyan mutatkozik meg. Szóval Isten úgy döntött, hogy a gyengéket használja. A depresszióval küzdőket használ. Képesség nélkülieket használ. Kudarcokat megélt és kudarcokat megélő embereket használ. Félelmeket megtapasztalt és félelmeket megtapasztaló embereket használ. Olyanokat, mint amilyen te vagy és én vagyok. Van egy megdöbbentő, több is, de egy Megdöbbentő verset találtam az ikében. Dávid ezt mondja. Siess, hallgass meg engem, Uram. 143. Zsoltárban van. Elfogyatkozik az én lelkem. Ez a szó, ez gyakorlatilag a mai pánikrohamnak és depressziónak felel meg. De Dávid, a hősünk, az egyik példánk, ilyet mer mondani? Máshol a Biblia, Máté 5-ben lelki szegényeknek hívja ezeket az embereket, ezeket az erőtleneket. Koldus szegénynek. Olyan szegények a koldus szegények, akik egész életükben másra vannak utalva. Máté 5-3-ban. Aztán Pál is beszél, többen tudjuk, hogy beszél egy tövisről. A 2. Korintus 12-ben egy bizonyos tövisről beszél, ami egy olyan korlátoltság, amelyre nincsen befolyásunk. Egy olyan korlátoltságunk, amire nincsen befolyásunk. A testünkben lehet egy fogyatékosság, lehet egy hosszan elhúzódó betegség, vagy éppen egy rövid idő alatt lezajló betegség, alacsony energiaszint, vagy lehetnek ilyen általunk nem befolyásolható érzelmi korlátaink is. Tudod, egy fájdalmas emlék, egy seb a lélekben, önbizalomhiány, rossz önértékelés. Aztán a képességeinkben képesség vagy értelembeli korlát. És azt egy módon mindannyian ismerjük, hiszen nem vagyunk zsenik, korlátozott az értelmünk, korlátozottak a képességeink. Vagy lehet ez anyagi korlát is, amikor csak nem tudok változtatni az anyagi életemen, és szükséget tapasztalok meg folyamatosan. De nem véletlenül vannak ezek. Lehet, hogy ráismersz, lehet, hogy már, sőt, biztos nem most ismertél rá, de sikerült beazonosítani. Isten nem véletlenül engedi meg ezeket. Az ő erejét akarja megmutatni ezeken keresztül. Nem csak egy véletlenül oda penderült dolog ez az életünkben, hanem Istennek célja van vele. És nagyon, nagyon érdekes, fontos, talán azt is kiemelni egy ilyen kis zárójeles dologként, hogy ha azt mondjuk, hogy valamilyen korlátozottság, amelyre nem vagyunk hatással, akkor fontos megemlítenünk, hogy ez nem valami bűn vagy jellemhiba, ami mi is változtathatunk. Ugye a jellemhiba, Isten akarja, hogy növekedjünk a jellemünkben. Isten akarja, hogy változzunk a jellemünkben. Változzunk a mi megbízhatóságunkban. Változzunk abban, hogy igaz mondók legyünk. Változzunk azzal, hogy akiket Isten ránk bízott, azokkal a megfelelő mértékben törődjünk, befektessünk az életükbe. Tudod, férként töltsek időt a feleségemmel, férként töltsek időt a családommal. Isten rám bízta őket, és ebben ő növekedést akar adni. Erre van hatásom. És aztán úgy szintén a bűn sem ilyen. Azt mondja Róma 8.12, hogy testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Vagy 8.9-ben, Róma 8.9-ben azt mondja, ti azonban már nem a régi emberi természet irányítása alatt éltek. Amíg nem élt bennünk a Szent Szellem, addig azt mondtuk, hogy azt mondhattuk jogosan, hogy nem tudok más tenni. Ott vannak a kényszerek bennem, ott vannak az elemi vágyak, ott vannak a különböző hajtóerők, ott vannak a kívánságok, és nincs más választásom. Viszont máshogy van ez már most, hogy a Szent Szellem bennünk él, van választásunk, mert ő bennünk él. Ha befogadtuk Krisztust, akkor igenis tudunk nemet mondani a bűnnek. Úgyhogy ez csak így zárójelesen, csak meg akartuk erősíteni. Szóval itt van Pál az ő tüskéjével, és itt lehetnek ezek a tüskék, ezek az általunk nem befolyásolható korlátozottságok, amivel Istennek célja van, amit Isten használni akar, amin keresztül nem kevesebbet, mint az ő nagyságát, az ő dicsőségét, az ő hatalmát meg akarja mutatni. És Isten szeretné, hogy elismerjük a gyengeségeinket, elismerjük a tökéletlenségünket. Még listát is készíthetünk róla. Nem valami, amiről úgy kell gondolkodnunk, hogy tudod, tegyük félre, látni sem akarom, foglalkozzunk a szent dolgokkal. Isten használja az életünkben ezeket. És van két vers a Bibliában, ami segít minket ezekben, és nem lapozunk oda. Az egyik Péter mondta, és ez azzal kapcsolatos, hogy tudjuk, hogy ki Isten. Ha szeretnénk, hogy Isten használjon minket, az erőtlenségeinket, azt két dolgot kell tudnunk. Az egyik, hogy tudjuk, ki Isten, és tudjuk azt, hogy kik vagyunk mi. Pétert megkérdezte Jézus, kinek mondanak engem az emberek? És Péter ezt válaszolta, hogy te vagy az Isten, vagy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Istennek nem volt probléma 450-szeres túlerővel szemben győzelmet aratni Gedeon vezetésével. Ott volt 300 fő Gedeon mögött, Gedeon csapatában, 135 ezer ellen. Isten ereje, és nem a sajátjuk mentette meg őket. Szeretek Máté 14-re gondolni, és most itt sok vers elhangzik, de nem kell odalapozni, amikor Jézus tanítja a sokasságot. Beesteledik, éhesek az emberek, a tanítványok jönnek a kész forgatókönyvükkel, Jézus kezébe teszik. Jézus az a helyzet, így elmondják neki, hogy ez egy olyan hely, ahol nem lakik senki, nincsenek házak, nincsenek üzletek, ez egy lakatlan, kietlen hely. Na most ilyenkor az a bölcs döntés, hogy azt mondod nekik, hogy menjetek be a városokba, ott tudtok aludni, ott tudtok enni. És jön egy virtuóz váltás. Jézus azt mondja, hogy nem kell, hogy elmenjenek, adjatok nekik enni ti. És aztán nem sokkal jön egy kisgyerek, nem sokkal később jön egy kisgyerek, két hallal és öt árpa kenyérrel. És ott van körülötte 5000 ember. 5000 ember. Valószínűleg így, amerre elnéztél, embereket láttál. És lehet, hogy valószínűleg könnyen lehet, hogy ott valaki próbálta leültetni ezt a gyereket, kisgyereket. Én figyelj, ne viccelj már, ez nem igazán jó ötlet. De Isten azt mondta, de jó ötlet. És ezen keresztül jól lakott mindenki, mert ott volt Jézus, és ez felszabadító. Amit mi inkább elrejtenénk, ezt a kisgyereket, ahogy talán ott próbálták elrejteni, elbújtatni, megállítani, kicsit lelassítani és lehűteni, Jézus azt mondja, nem, ezt fogom használni. És aztán tudjuk, hogy kik vagyunk mi. Apcsát 14-15, nagyon-nagyon szuper. Megérkezik Pál és Barnabás, és Isteneknek tekintik ott őket. Azt hiszem, hogy talán áldozni kezdenek ott nekik, Pálnak és Barnabásnak. És azt mondja Pál, hé, álljatok meg, hozzátok hasonló emberek vagyunk. Hozzátok hasonló emberek vagyunk, és én ezt szeretném. Nagyon érdekes volt, múltkor beszéltünk két hete szerdán, és aztán néhány odajöttetek hozzám, és elmondtátok, hogy mi áldott meg titeket, és majdnem, hogy én 80%-ban így kifejeztétek azt, hogy olyan jó volt látni, hogy vannak küzdelmeim. hogy olyan jó volt belátni ebből, hogy megmutattam ebből valamit. És én annyira szeretném ezt, tudod, egy ilyen vágyam, hogy ne legyenek furcsa elképzeléseitek rólam, vagy azokról, akik itt fent vannak, vagy tudod, mintha nektek nem lenne meg valami, ami azoknak megvan, akik itt fönt vannak. És ez igaz mindenre. Igaz arra, hogy a Szent Szellem, Jézus bennünk van, és igaz arra is, hogy vannak küzdelmeink, nehézségeink, fájdalmaink, gyötrelmeink sokszor, harcaink, az érzelmeinkben, a testünkben. A szolgálat az sebezhetőséggel kezdődik. Minél inkább elengedjük magunkat, és megmutatjuk a küzdelmeinket, annál jobban fel fog tudni Isten minket használni. Minél inkább elengedem magam, és megmutatom a küzdelmeimet, Isten annál jobban fel fog tudni használni. Pál gyönyörű példa erre. Pál nem félt megmutatni a sebezhetőségét a kudarcaival kapcsolatosan. Róma 7-ben azt mondja, hogy nem azt teszem, amit akarok. Tehát megmutatta az ő kudarcait. Egy vezető, akit tényleg sokan figyelnek. Nem beszélve arról, hogy halála után hányan fogják ezt olvasni. Nem félt az érzéseiről beszélni. Tehát azt mondja, hogy korintusiak, a szívünk kitárult előttetek. 2 Korintus 6-ban. Aztán a frusztrációjáról. Azt mondja 2 Korintus 1-8-ban, hogy mert nem akarjuk, hogy ne tudjatok, atyám fiai, a mi nyomorúságunk felől, amely Ázsiában esett rajtunk. Hogy felette igen, erőnk felett megterheltettünk, úgyhogy életünk felül is kétségben voltunk. Azt mondja Pál, hogy nem akarom, hogy ezt ne tudjátok. Nem akarom, hogy ne tudjátok, hogy olyan teher került ránk, amelyet el se tudtunk volna korábban képzelni. Ami olyan nyomást helyezett ránk, hogy már meg akartunk halni. Nem akarom, hogy ne tudjátok ezt. Nem akarom ezt elrejteni előletek. És aztán az előbb már idézett félelmeiről 1 Korintus 2-ben erőtlenséget val meg magáról. A félelmeket, nagy rettegést. És a helyzet az, hogy általában, amikor Pásztor Csaba megkér, hogy mondjuk egy gondolatot, vagy újabban, hogy prédikáljak, lehet, hogy Pálnál ez azért erőteljesebb, dinamikusabb és nagyobb horderejű volt ez a rettegés. De igazából tényleg rettegés. Nekem nagyon sokszor. Tehát, ahogy itt jöttem fel, az előző napok, ahogy gondolkodtam, tényleg ilyen rengeteg félelem, tudod, a gyomromban félelem van, vagy izgalom, ilyen gyomorideg. A sebezhetősége kockázattal jár, hiszen ijesztő levenni állarcainkat és megnyitni az életünket. Mégis megéri kockáztatni, mert a sebezhetőség felszabadító hatású. Csökkenti a feszültséget, elsöpri a félelmeket, és az első lépést jelenti a szabadság felé. Oké, és aztán megbékélhetünk a gyengeségeinkkel. Pál nem kisebb dolgot mondott, mint azt mondta, hogy örömöm telik a gyengeségeimben. Mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Mert amikor rettegek, mert amikor megtapasztalom a korlátaimat, akkor Isten tud használni. Akkor Isten kezében eszköz vagyok. És megbékélni a gyengeségeinkkel. Ha Isten nem tekinti egy alávaló dolognak, ha Isten nem tartja annak, akkor nekünk sem kell annak gondolni. A gyengeség a közösség előre mozdítója a hívők között. És nagyon jó gondolni a házi csoportokra, amik indulnak, ahol közösséget, kapcsolódást élhetünk meg, ahol szólhatunk az életünkről, ahol megoszthatunk az életünkről a különböző dolgokat. És amikor megmutatom az én gyengeségemet az én testvéremnek, az mindig a közösséget fogja előre mozdítani. Az erő érzete az önállóságra indít, de a korlátaink azok rávezetnek arra, hogy mennyire szükségünk van egymásra. Az életünknek azon elemei, melyeket leginkább szégyellünk, és legkevésbé vágyunk emberek elé tárni, pontosan azok az eszközök, melyeket Isten a leghatalmasabban tud használni emberek gyógyítására. Isten specialistája annak, hogy a gyengeségből erőt kovácsoljon. Elkéri a legnagyobb gyengeségünket, hogy átalakíthassa. Gondolhatunk Mózesre, aki mérgébe törte a 10 parancsolat kőtábláit, aki hiszem agyonütött egy embert, aki ráütött a sziklára, miközben csak megérinteni kellett volna, és aztán Isten, mint a specialista, ezt az embert földön élő legalázatosabb emberré tette, a legszelidebb emberré tette. Gedeon, az önbizalom hiányos, gyenge önértékelésű, egy bátor, erős vitézt csinált belőle. Ott volt az első momentum, ugye, hogy eljött hozzá az Úr, legyőzték 300-an, nem tudom, 100-valahány ezret, és aztán talán beindult. Ha olvasod a Bibliát, akkor látod, hogy utána ment és tette rendbe a dolgokat. Akihez néhány nappal azelőtt talán, tehát az Úr angyal úgy jött el, hogy lehet, hogy még attól is megijedt, hogy az Úr angyala megszólította őt. Péter a lobbalékony természetű, gyenge akaratú, kősziklává tette őt a mester, a specialista. Úgyhogy a kérdés az, hogy jó benyomást akarunk-e tenni emberekre, vagy hogy jó hatással akarunk-e rájuk lenni. Jó hatást akarok-e tenni a mellettem lévőre, vagy jó hatással akarok az életére lenni. Úgyhogy tudod, Isten sohasem azért szembesít minket a gyengeségeinkkel, hogy elrohanjunk, hogy elfussunk. Sokszor az életünkben előfordult, hogy megláttuk a gyengeségünket, és az elbátortalanodást eredményezett. De Isten definiálja az ő akaratát, az ő célját számunkra minden önmagunkban felfedezett erőtlenségünkkel kapcsolatban. És azt mondja, hogy az én erőmet akarom ezen keresztül megmutatni a Földön. Úgyhogy itt vagyunk Isten csapatába. Mindannyian beférünk, mindannyian kvalifikál vagyunk. Nem a hibátlanságunk miatt, hanem azzal, hogy egyetértünk ő vele, hogy bízunk, hogy őrá támaszkodunk, hogy ott hitelt adunk annak, amit ő mond, és megpróbáljuk őt, hogy megragadom, amit hallottam, és próbára teszem Istent, az ő munkatársai lehetünk azáltal, hogy halljuk, amit ő mondani akar. Lecsendesítjük magunkat, és meg akarjuk hallani, amit ő mond. Hogy hajlandóak vagyunk egyetérteni vele. Hogy engedelmesek vagyunk. De nem nehéz, neki engedelmesnek lenni, aki ennyire szeret minket, akihez mehetünk a legnagyobb nyomorúságunk felismerését követően is. Jó bízni. Van egy kolléganőm, volt kolléganőm, aki kapcsolatosan megtudtam, hogy tegnap meghalt az édesapja, illetve tegnap volt a temetése, és ugye egy héttel ezelőtt meghalt az édesapja. És tudod, csak így tudod, Isten így szólt, hogy ne gondolj semmi olyan, nem, tehát ilyen olyan értelemben tudod, hogy ilyen villámlások, vagy ilyesmi történt volna. Egyszerűen csak jött egy gondolat azzal kapcsolatosan, hogy hív fel őt, és csak fejezd kifelé azt, hogy sajnálod, ami történt, kívánj neki sok erőt az ő előtte álló napokra, és hogy tudod, igazából sok minden el voltam foglalva, ma sűrű nap volt, hózárás napja van, ráadásul az említett izgalom itt bent, és csak felhívtam, és tudtam, hogy tehát a többi Isten dolga, és nem tudom, hogy Isten ezt a momentumot is hogy használta a már korábbi dolgok mellett, és aztán még miket fog hozni, de ez már Isten része, Úgyhogy még egy gondolat. Máté 14-ben az említett 5000 megvendégelése után a tanítványokat Jézus elküldi a tóra hajókázni, és egy vihar támad. És ezek a halászok, akik erős emberek, egyébként ugyanolyan emberek, mint amilyenek mi vagyunk. Tehát néha tűnődöm, hogy templomokon látjuk a freskókat, és különböző módon van Péter ábrázolva, nem is tudom, egyszer így, egyszer úgy, mintha most lehet Pétert itt ábrázolni akarnánk, vagy projektoron kivetíteni egész falra, és akkor ilyen Batman ruhába ábrázolnánk, tudod, valami. Közben nem, ezek halász emberek voltak, olyan emberek, mint mi. Tudod, azon versengtek egymásra, hogy melyik ők nagyobb, tudod. Lehet, hogy ezt közünk senki nem tenné meg. Lehet, hogy megtesszük. Nem tudom. Tehát lehet, hogy Szepi és Pásztor Balázs azon verseng, hogy melyik ők néz ki jobban. Tehát... Igen. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ők így ezen versengenéknek, vagy bárki közülünk. Lehet, hogy a szívükben igen, nem tudom. De nem. Na most tényleg ugyanolyan emberek, mint mi. Jézus elküldi őket, ott vannak a hajóban, és jön a vihar. És ezek az erős halászok, ezek elkezdenek kiáltozni és jaj veszékelni. Izompólóban Péter, és csak kimerevítesz egy kockát a vihar jelenetből, és mint egy gyermek kiáltozik, tajtékzik, segítség, segítsen valaki. Tehát mint a gyerekek, olyanokká lettek. És Jézus, tudod, azon a hullámon, ami őt megijesztette, azon a hullámon, ami őt egy kisgyerekké tette, ezen a hullámon jön Jézus. Ezen a hullámon mutatja meg magát Péternek és a többieknek. És Péter, tudod, az ami őt korábban frusztrálta, tudod, az, ami korábban az ő ellensége volt, ez a hullám, tudod, az az életünkben, ami egy hosszan elhúzódó betegség, valami, amit nem tudunk változtatni, valami, ami mi hatáskörünkön kívül esik, és napról napra találkozunk vele, vagy akár egy rövid lefutású dolog, ezt ő kihasználja. És azt mondja, hogy Jézus, hívjál engem. Kihasználja ezt a hullámot arra, hogy Jézushoz közelebb menjen. Hogy Jézust közelebbről tapasztalja meg. És aztán nincs ott, vagy nincs hiánya megrémülésben sem, ugye? Utána látja, hogy jön egy másik hullám, és megrémül. De Jézus azt mondja, kicsinyítő. Tudod, nem leíróan. Tudom, hogy nem leíróan kicsinyítő. Nem. Tudod, hogy irgalommal tudod azt mondja, miért kételkedtél? Miért kételkedtél? Úgyhogy az életünk célja lehet, hogy gyengeséggel, tehát bizalom által, Istenre való várás által, tűrés által megtaláljuk őt, megtaláljuk Jézust, megtaláljuk Istent ezeken a hullámokon. Úgyhogy hála Istennek ezért, hogy ezekért. Amen. Amen.